ebből a nagyon nevezetes fejezetből, Róma 8-ból olvasunk igéket, a 17. verstől a rész végéig. Róma 8, 17-től a rész végéig. És megkérem majd áldáskérő imádságra az igeolvasás után Rickó József testvért. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik, mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Imádkozzunk. Megfigyelhetjük mindnyájan, akik nyitott szemmel járunk, mint hívő emberek, de azt hiszem, hogy nem is kell ehhez hívőnek lenni. A vajudásnak a kínjait a teremtett világban, amelynek épp úgy az ember szerves része, mint a növények, az állatok, de épp úgy szerves része ennek a hegyek, a völgyek, a folyók, a tengerek. És ez a világ, ez az emberrel együtt, az emberiséggel együtt éli, szenvedi a vajúdásnak a kínjait. Nem csak a szülőasszony vajúdik fájdalmak között, kínok között, amíg meg nem születik a kis gyermeke, babája, hogy aztán utána, mikor már megszületik, akkor örvendezzen, és örvendezik a látvány miatt, hogy ember született a világra, és szinte majd csak mondhatjuk, hogy elfelejti a fájdalmakat, idézőjelbe mondva. De ez igaz erre a világra is, hogy majd ebből a vajudásból, amelyben benne van ez a világ, és amelyben belekényszerült ez a világ az emberrel együtt a bukott állapot miatt, meg fog szabadulni ez a világ, és nem csak az ember, hanem ez a teremtett világ is, mert azt mondta az Úr, és azt mondja az ige, a Jelenések könyvében, hogy ímé mindent újjá teszek. És hát az Úr megkezdte az újjá teremtő munkáját, és úgy, ahogy szoktuk mondani, hogy már nem vagyunk azok, akik voltunk, de még azok sem vagyunk, akik szeretnénk lenni. De az Úrnál ez már megvan írva, és ez már megvan, és az Úr végbe viszi az ő csodálatos munkáját, és bekövetkezik az újjáteremtés. Sokszor csodálom a természet világát is, akik szintén benne vannak, azok velem együtt csodálják, hogy például az elmúlt év, ezen a, most már ősz van ugye, de tavasszal, hogy micsoda gyönyörű volt a növényzet, ahogy kihajtottak a fák, a bokrok, a növények, gyönyörű volt. Még éppen a szomszéd, kert szomszédom is megjegyezte, hogy most nagyon gyönyörűek az almafák, és annyira gyönyörűek. A levelük is olyan szép. Hát aztán jött sok minden, jöttek a bajok, a betegségek, jött a rettenetes hőség, szinte pöndörödött a levele attól a szörnyű nyári hőségtől. És a sok kártevő megviseli a természetet, mert nem úgy megy minden, ahogy kellene, hogy legyen, meg ahogy mi talán szeretnénk is. De a mi életünkben sem úgy meg minden, ahogy mi azt gondolnánk, vagy szeretnénk, hiszen ha fiatalok voltunk, akkor az is megvolt, és eltelt, és utána jött a csodálatos, szép középidő, aztán jön a idős kor is a maga nyűgjeivel, bajaival, betegségeivel. A tél után jön a tavasz, tavasz után jön a nyár, utána az ősz, és hogy a természet is megújul, és hogy még a mi életünk is tud még regenerálódni valamennyire, bár ahogy idősödünk egyre kevésbé, az egy csoda. De hát akkor mi lesz majd, mi ez ahhoz képest, amit majd az Úr hoz, amikor ő mindent helyreállít. Mert azt mondja Péter apostol az ő második levelében, hogy új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Most a reménységről beszélgessünk egy kicsit az igék alapján, mert csodálatosan ír Pál apostol a hívők reménységéről. De mielőtt a reménységről szólnék, akkor meg kell, hogy jegyezzem éppen 8. fejezet alapján, az első versei alapján, hogy a reménységünknek van egy alapja, és ez pedig a reménység alapja a megváltás. Mert már valami történt velünk. Már a mi szellemünkkel valami történt, és Jézus meghalt, értünk, de még itt vagyunk ebben a bűn testében, atyáinktól örökölt hiába való természetünkben itt vagyunk, óemberi természetünkben, ennek szenteli Pál apostol a 7. fejezetet, Róma 7-et, amelynek az egyik kiemelkedő része, felkiált, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. De kifejezi a reménységét is, mikor azt mondja, hogy de hálát adok az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mert Krisztusban van szabadítás és lesz szabadítás. Krisztusban van megváltás, mert már a szellemünket már megváltotta, már belénk helyezte az ige magvait, már adta nekünk az ő szent lelkét, amikor elfogadtuk őt megváltónknak, elpecsételt a maga számára, és a továbbiakat pedig ő munkája, és minden az ő kezében van. Így akkor azt mondhatjuk a levélíróval együtt, hogy ha meg kell lenni, szomorkodunk különféle kísértések között, megpróbáltatások között, talán a bűnök, elkövetett bűneink miatt is szomorkodunk, az nagyon jó, ha így van, mert tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és nagyon jó kell tudni minden hívő embernek, hogy mi a bűn, mi nem a bűn az ő életében. Azt mondja Péter, levél írója, hogy majd azokból megszabadulva igen-igen nagy örömmel örvendezzünk. És hát már abban is örvendezünk, hogyha az Úr megbocsátott nekünk, és kegyelmet adott nekünk, a bűnbocsánat öröme is betölti a szívünket. És ez újra és újra megújul rajtunk. Mert azt mondja az ige, hogy újabb és újabb kegyelmet ad nekünk az Úr. Bár azt is mondja Pál apostol, hogy ne éljünk vissza a kegyelemmel, a megváltással, hanem rendeljük alá magunkat az Úrnak. Így tehát azt mondom, hogy mivel megváltattunk Jézus Krisztus által, és a megváltást hittel elfogadtuk, már nem vagyunk kárhoztatás alatt. Talán a sátán próbál még mindig kárhoztatni, vádolni bennünket, de ne engedjük magunkat becsapni, nem vagyunk kárhoztatás alatt, nem vagyunk, és ne legyünk a testnek az uralma alatt, hanem legyünk a Szentlélek uralma alatt, rendeljük alá magunkat újra és újra, és nem vagyunk a bűn uralma alatt, mert azt mondja a Róma 6-ban, hogy a bűn nem uralkodhat rajtatok, akik hívők vagytok. Talán olykor-olykor sajnos becsaphat a sátán, de az Úrhoz ragaszkodunk, és nem rendeljük alá, nem adjuk oda magunkat, hogy a bűn uralkodjon felettünk. És nem vagyunk a halál uralma alatt sem, bár tudjuk azt, hogy ez bekövetkezik, de azt is tudjuk, hogy ha Jézus eljönne most, akkor reménység szerint remélem, hogy mindnyájunkat el. Nem izlelnénk meg a halált, hanem mindnyájunkat elragadna, és ott lennénk. Hát akkor arra is igyekezünk, hogy így legyen, hogy senki ne maradjon itt közülünk, hogyha az Úr hamarosan megjelenne, de ha nem jelenik meg még, mert ezt nem tudhatjuk, mert ezt csak Isten tudja, azt mondta az Úr Jézus, hogy ezt még a fiú sem tudja, hanem ez a maga az atyának a hatalmában van elrejtve, hát akkor ha halállal hív el, és nem angyali harsonával, akkor is ő hozzá fogunk menni, hogyha az övéi vagyunk. Ezért tehát arra törekedjünk, hogy kedvesek legyünk az Isten színe előtt. Hát, mit kell tenni ahhoz, hogy kedvesek legyünk az Isten színe előtt? Hát azt mondja az énekír, az Úr kedvében járjunk. Hát akkor tudjuk, hogy mi az Úr szerint való dolog az életünkben, cselekedett életvitel, akkor arra törekedjünk. Hát ez a reménységünknek az alapja, amiről eddig beszéltem, a megváltás, viszont a reménységünknek van egy csodálatos tartalma, amiről szeretnék kicsit bővebben szólni. Az egyik az, hogy örökösök vagyunk, és másik az, hogy milyen is lesz ez az örökség, ez az újjáteremtett világ. Erről a kettőről szeretnék szólni röviden. Örökösök vagyunk, itt a Róma 8.17-ben olvastuk, és megismétlem, mert azt mondja, hogy ha pedig gyermekek, vagyis Jézus Krisztusban megváltva Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, és örökös társai Jézus Krisztusnak. Milyen nagy megtiszteltetés. Azt mondja, hogy örökös társai Krisztusnak. Mert ő az első zsenge, aki, mint ember, Isten ember, érettünk, szenvedett, meghalt és feltámadott, és ő már részesült mindabban a dicsőségben, amelyben nekünk is osztályrészünk lesz, ha, hogy mondja, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Hát meg kell tanulnunk Krisztussal együtt szenvedni. Nem csak szenvedni, nem azt mondja az ige, hogy hát ha szenvedünk, hanem azt mondja, hogy ha vele együtt szenvedünk. Ez részint azt is jelenti, hogy érette az ő evangéliumáért, és mindazokért a dolgokért, amelyek együtt járnak a hívő élettel, és a gyülekezeti élettel, de azt is jelenti, hogy ő ott van velünk, vele együtt. Mert ő ott van a gyülekezetben, a gyülekezettel, ott van a hívőkkel, és segít nekünk a szenvedések elhordozásában. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ugyanaz lesz az osztály része a hívő embereknek is, mint ami Jézus Krisztusnak az osztály része lett. A halál elszenvedése után részesült abban az örök dicsőségben, ahonnan jött, és hova vissza is ment, és ült az Istennek a jobbjára. Tehát megállapíthatjuk, hogy a reménységünk tartalma ez, hogy örökösök vagyunk. Földi értelemben is azt mondhatjuk, hogy jó dolog, hogyha valaki örökös, és nem jó dolog az, hogyha valaki ki van zárva az örökségből. Hát akkor azt mondhatom, hogy Isten nem zár ki senkit az örökségből, aki hűséges Jézus Krisztushoz. Az üdvösségünk a megváltás által van, viszont az üdvösség az még többről is beszél, mert hogyha hűek leszünk, akkor Isten még külön jutalmakat is ígér a hűséges embereknek az alapvető örök dicsőségen belül. A 18. versre szeretném irányítani most a testvérek figyelmét, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Szenvedéseken megyünk keresztül, vannak, akik nagyon sokat szenvednek ma is, egyáltalán azért, mert hívő emberek, még meg is ölik őket, és pusztítják őket, és üldözik őket. De legyen bármilyen jellegű a szenvedés, azt mondja az ige, hogy ez eltörpül amellett az örök dicsőség mellett, amit az Isten ad nekünk. Ez eltörpül. Úgyhogy Pál például a korintusi levélben azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget eredményez, illetve inkább úgy mondanám, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk után igen nagy örök dicsőség következik. Tehát akkor Pál úgy látja az ő szenvedéseit is, hogy ezek csak pillanatnyi könnyű szenvedések ahhoz a dicsőséghez képest, amely majd nyilvánvaló lesz az Isten szeretők számára. Reménységünk tartalmáról még annyit, hogy milyen is lesz az újjáteremtett világ. Hát meg kell látnunk, hogy ennek a világnak a szenvedése, amelyben nyög vajúdik, ez valami újnak a kezdete. És ez a vajúdás, amelyben van ez a világ, ennek van valami értelme, nem értelmetlen dolog, mert ebből Isten valami jót akar kihozni. Sokszor emberek azáltal is térnek meg, hogy Isten megengedi az életükben azt, hogy hát legyenek nagyon nagy szomorúságok, nagyon nagy fájdalmak, nagyon nagy csalódások, bukások. És akkor elgondolkodik az ember, és keresi a megoldást. Keresi, hogy hát egyáltalán mi is az életének az értelme, hogy miért is van ezen a világon. És ez nagyon különböző mindnyájunk életében. És annál jobb, ha valaki minél hamarabb ezt megtalálja. És oda eljut, ahova kell, eljut a kereszt tövébe, eljut a Golgotához, és megérti, hogy igen, az újjáteremtés már ott megkezdődött, és megkezdődik, ahol Jézusnak a legnagyobb fájdalma volt, és ahol az életét elvették, mert ez mind mi érettünk történt. Én érettem is, te éretted történt, hogy neki ezen keresztül kellett mennie, ezen át kellett mennie. Ez nem öncélú dolog volt, hanem ez mi érettünk történt. Alávetettett ez a világ a mulandóságnak, a rothadandóság rabságának, alávetettett, azt mondja, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. A Genezis 1-ben, 2-ben olvassuk, vagy 3-ban, hogy mi történt a csodálatos teremtés után. Az ember elbukott, és Isten azt mondja, hogy átkozott legyen a föld te miattad. Ebben nyög a világ, minden mai napig is. De azt mondja az ige, hogy teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Tehát amikor a második megváltatásunk, azaz a testünk megváltása bekövetkezik, amit sóhajtozva várunk, hogy ez meglegyen, akár már ez a test elporlad, mindegy, vagy akár akik élni fognak, akkor egy szempillantás alatt átváltozunk, és megkapjuk a megdicsőült testet. Az ige szerint bekövetkezik a második megváltás, a testünknek a megváltása. Olyan testünk lesz, mint amit Jézus kapott a megváltás alkalmá, illetve a feltámadás alkalmával. És a teremtett világ is megújul. Erről olvasunk az Ézsaiás proféta könyve 11. fejezetében, következőképpen. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, párduc a gödőjével hever, borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a vipera lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert a víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Hát ez a mesiási béke birodalom és béke ország, amelyet némelyek oly kételkedve fogadnak, de a Biblia határozottan beszél erről, sőt a Jelenések könyve is beszél erről, hogy ez bizony be fog következni, mert az Úr mindent újjá tesz és újjá teremt. Amikor Isten megteremtette ezt a világot, az édeni állapotok is ilyenek voltak. Csak aztán valami nagyon, nagyon elromlott, és azóta is nagyon el van romolva és romlik az emberek hitetlensége, Istentől való elszakadása, elidegenedése miatt, engedetlensége miatt. És mondhatjuk azt a római levél első fejezete alapján, hogy az Isten haragja nyilván van az emberiség felett. De nem azért, mert haragudni akar az Isten, hanem azért, mert igazságos az Isten. Ezt néha elfelejtjük, hogy nem csak szeretet teljes, és tökéletes szeretet lakozik ő benne, de ez nem szoríthatja ki az ő igazságát. Mert az is megvan benne. És bizony a bűn miatt ott van a harag, az Istennek a haragja az emberiség felett. És ezért jött Jézus Krisztus, hogy ezt elfordítsa, de csak azok feje fölül fordul el ez a harag, akik jönnek Jézushoz, akik Jézushoz jöttek. Akik nem jöttek igazán Jézushoz, és nem borultak le bűnbánattal a keresztövében, azoknak a feje felett most is ott van a harag. És jaj lesz, hogyha találkozni fognak majd Jézussal, mert ő nem mint megváltó fog eljönni majd a világ felé, a hívők felé igen, hiszen a második megváltást hozza az elragadtatásban, de a világ felé pedig bíróként fog megjelenni, és ítéletet tesz. Tehát testvérek, reménységünknek csodálatos tartalma van, mert az a boldog béke birodalom is meg van ígérve, amely megelőzi az üdvösséget, az örök üdvösséget a Biblia szerint. Akkor még röviden, hogy milyen feladataink vannak, és mit kell tennünk nekünk, ami éppen a reménységünkből fakad. Hát, itt nagyon szépen beszél erről, mert azt mondja, hogy az üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, az nem reménység. Tehát ha már ezt mind látnánk, meg tudnánk fogni, ragadni, tapintani, így kezünkkel, az nem lenne reménység. Viszont amit nem látunk, amit nem tudunk még megragadni, kitapintani kezünkkel, vagy érzékszerveinkkel, hát azt reméljük. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Hát ez a mi feladatunk, ami a reménységünkből fakad, testvérek, hogy álhatatossággal várjuk, mert biztosan bekövetkezik. Habakuk próféta is azt mondja, hogy bízzál benne, higgyél benne, mert biztosan bekövetkezik. Mert amit az Úr mondott proféták által, és az ő szent fia által, Jézus által, abból semmi nem marad el. Egy jót, egy pontocska sem marad el belőle. Jézus betöltötte a maga idejében, amikor itt volt a földön, de ami ezután következik, abból sem marad el semmi. Álhatatos várakozás. Ez a feladatunk. Kitartó várakozás. És hát, hogyha az Úr példát mutat ebben nekünk, mert azt mondja Péter apostol, 2 Péter 3-ban mondja, hogy hosszan tűr, kitartóan tűr, érettünk, meg az emberekért, hogy senki el ne vesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mert Isten nem személyválogató olyan értelemben, hogy hát egyeseket akarna vinni a mennyországba, másokra pedig akarna elveszejteni, elkárhoztatni, hogy jussanak a pokolba. Nem, ő mindenkit üdvözíteni szeretne. Szeretné, ha mindenki ott lenne majd az ő trónusa körül, és imádná a bárányt, aki meghalt érettünk. Hát ha mégsem így lesz, akkor ez nem ő rajta múlik. De Isten hosszan tűr. Példát mutat nekünk. Hát akkor mi is legyünk hosszan tűrők, türelmesek, viseljük el a szenvedéseket, megpróbáltatásokat, álhatatossággal kitartóan várjuk azt, ami biztosan bekövetkezik. Lehet, hogy már közel van. Lehet, hogy még távol van. De bekövetkezik. És ehhez társul a hit által, hitben való, és a Szentlélek által való ő támogatott ima élet, amiről beszél itt a 26. 27. versben. És milyen jó is, testvérek, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva abban, hogy ezért a csodálatos reménységért mi imádkozzunk, meg egyébként is mindenben mindig imádkozzunk. Mert azt mondja Pál apostol a Tesszalonikai levélben, hogy szüntelen imádkozzatok. Hát ki képes erre, mondhatnánk, hát erre képtelen az ember. De itt az ige azt mondja, hogy a lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert erőtlenek vagyunk. Sokszor még az imádkozásra is, meg egyéb dolgokra is. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de meg a lélek eseredezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És a lélek támogat bennünket. Ezért mondta Jézus a samari asszonynak, hogy az igazi imádkozók, hát azok nem itt, vagy ott, vagy amott, hanem azok lélekben és igazságban imádkoznak, imádják az Atyát. Így tehát egyszerűen, kedves testvér, amikor kezedbe veszed a Bibliát, és amikor imádkozol, akkor egyszerűen nyisd meg a szívedet, és bízz az Úrban, és kezdj el imádkozni. Azt mondta Spurgeon, a nagy prédikátor, hogy ha hideg a szíved, imádkozd melegre. Mert sokszor hideg a szívünk. Sokszor annyi minden van, küszködünk, bajlódunk, sokszor talán önmagunkkal is többet, mint kellene. De azt mondja Spurgeon, hát ha hideg a szíved, akkor egyszerű a dolog. Hát akkor vedd az igét, alázd meg magad az Úr előtt, és kezdj el imádkozni is. Ahogy kezdesz imádkozni, úgy töltődsz fölfelé, és egyszer csak érzed a Szentléleknek a tüzét, hogy beléd kap, és boldogsággal tölt meg, hogy imádkozhatsz, mert ez egy nagyon nagy áldás, amikor valaki imádkozni tud. Sokan nem tudnak imádkozni, testvérek. Nem tudnak. Egyszerűen nem is imádkoznak. A Róma 1-ben mondja Pál apostol, hogy sem néki hálát nem adtak. Nem jártak az ő akarata szerint, az ő igéje szerint. És nem adtak hálát az Úrnak, és nem is imádkoztak. Nagyon nagy áldás, hogy imádkozhatunk, de itt olvashatjuk, a Szentlélek is imádkozik érettünk, sőt, a mi lelkünket támogatja, hogy megelevenítsen bennünket, hogy újra és újra imádjuk a mi Úrunkat, Istenünket. És legvégül pedig bátran bezárhatjuk ezeket a gondolatokat, a reménység gondolatait azzal, hogy a mi reménységünket erősíti az Isten iránti szeretet, amely van Jézus Krisztusban. És az isteni szeretet az nem változik, kedves testvérek. Mert az agapé szeretet az állandó. Azt mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, hogy a szeretet soha el nem fogy. Az isteni szeretet egy olyan gazdag forrásból, hát magából az Istenből ered, mert ő maga a szeretet soha el nem fogy. És ezért olvashatjuk itt, hogy tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, tehát hogyha szereted az Istent, mert tudod, hogy ő is szeret téged, és ő előbb szeretett téged, mint ahogy te szeretted volna őt, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Hisszük ezt, testvérek? Hisszük azt, hogy mindent javunkra forgat. Mert Isten a legnagyobb vállalkozó, legcsodálatosabb vállalkozó. Azt mondják, hogy a jó vállalkozók azok nem költik szanaszéjjel a pénzt, hanem beforgatják. És így mindig előbbre jutnak. Isten a legcsodálatosabb. Mert ő mindent a javunkra forgat. Hogyha az övéi vagyunk, akkor benne vagyunk az ő nagy, csodálatos vállalkozásában, világában, benne élünk. Még a bajokat is, a megpróbáltatásokat is, a szenvedéseket is ő javunkra forgatja. Az ő fia képét formázza ki rajtunk. Állandóan ezen dolgozik, hogy mi egyre jobban hasonlítsunk Jézus Krisztushoz, az ő drága fiához, aki elsőszülött sok testvér között. Ezért elhívott, megigazított, és azt mondja az ige, hogy meg is dicsőít, mert ő fél munkát nem végez. És a Filippi 1 szerint azt a munkát, amit elkezdett bennünk, azt véghez viszi az ő napjára. Higgyünk ebben. Fél munkát nem végez az Isten. Csak legyünk engedelmesek. Ne tiltakozzunk. Adjuk meg magunkat. Adjuk oda az életünket neki. És milyen jó olvasni itt a Róma 8 fejezet végén, hogy olyan nagy az ő szeretete, hogy az ő szeretetétől semmi nem szakaszthat el. Már lehet, hogy azt mondja valaki, hogy de hát én elszakaszthatom magamat. Ó, de hát miért akarnám én elszakasztani magamat? Hát, hogyha megéreztem, kóstoltam, ízleltem az Isten szeretetét, hogy ez jó nekem, ez áldás, hát akkor miért akarnám én attól elszakasztani magamat? Dehogy. Inkább még azt mondom, hogy Uram, könyörülj rajtam, akarok élni, járni, maradni a te szeretetekben, jóságodban, kegyelmedben, irgalmadban. És akkor igaz, hogy amit Pál mond, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek. Itt persze valószínű a sötét angyalokra gondol, sátánra. Sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ó, hát akkor ez egy boldog remény, hogy így lesz már most földi életünkben, és ennek a vége pedig majd lesz a második megváltás, a dicsőségnek az állapota. Úgy legyen. Amen. Közösen éneklünk, mielőtt imádkoznánk. A 254-es éneket énekeljük el. 254-es éneket. És utána megkérem ifjú Zentai László testvért, hogy imádkozzon velünk. 254-es ének megváltva. Pihenésképpen fennállva énekeljük most az éneket.